Sziasztok! Üdvözlet, jó reggelt! Ez az. Itt körbe ment a felajánlási kosár ezen az oldalon? Akkor csak hozzám nem jutott el. Üdvözlet, sziasztok! Nem vagyok Rózsa Gyuri, de iszok. Úgyhogy itt vagyunk a mai reggelen, és ünneplünk. Hogyha a bemerítkezők csak fel tudnátok állni így előre, majd fogunk bizonyságot hallani. Álljatok fel. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köszönjük. Csücs le. Úgyhogy ők azok, akiket ma ünneplünk, és természetesen Isten munkáját ünnepeljük, Jézus Krisztus megváltó erejét, és amit ezen csodálatos embereknek az életében végzett. És készen vagytok így az írás olvasására? Csak jó így együtt lenni. Nyisd ki kérlek Máté 13-nál. Máté 13. És gondoljátok, hogy így... Ja... Csak készen van a szívünk arra, hogy így elfogadjunk Istentől, megnyissuk a fülünket neki, a szívünket. Egy nagyon izgalmas versről szeretnék beszélni Máté 13-ban, a 44. versben. De előtte imádkozunk, jó? És aztán így elolvasjuk ezt a verset, és beszélünk erről. Atyánk... Köszönjük azt a munkát, amit bennünk végzel, azt a munkát, amit ezekben a bemerítkezőkben végeztél, végzel és végezni fogsz. Te vagy a munkálkodó Isten, és csak, Urunk, köszönjük az írásokat, köszönjük, hogy ma reggel meghajthatjuk a térdünket, a szívünket előtted, és csak elfogadhatunk tőled, Jézus nevében. Amen. Amen. Máté 13 az a fejezet, ami egy fordulópont Jézusnak a szolgálatában, és csak hallgass figyelmesen, ez egy, hiszem, hogy így meg fog áldani bennünket ez a rész. És innentől kezdve Máté 12-ben Jézust elutasítják, és innentől kezdve elutasítják, mint királyt. Ő a király, a királyok királya, az uraknak az ura, aki eljön, hogy felállítsa a földön a királyságot, ami Isten királysága. Itt a bukott emberi társadalomban felállítja Isten királyságát, és ő a földön a király, az uralkodó. Okay, ezért jött az üzenete Máté 4:17-ben, ahogy jött, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Minden alkalommal, amikor a Bibliában ezt olvasod, Isten országa, vagy mennyek országa, igazából ez nem ország a görögben és a héberben, ami mögötte van, ez királyság. Tudod, térjetek meg, mert eljött a király, és eljött a királyság, és nyilván emlékeztek rá, hogy mikor ezekben az időkben jött a császár, vagy egy uralkodó elment egy városba, vagy egy területre, akkor előtte ment mindig egy hírvivő, aki bement abba a városba, és azt mondta, hogy jönni fog a császár, vagy jönni fog a király, és készítsétek el a várost, és készüljetek fel az ő fogadására. És ugyanígy az Ószövetség megprófétálja, hogy el fog jönni keresztelő János, Malakiás 4-ben, van ez a profécia, és Máté evangéliuma elején el is jön keresztelő János, ő a hírvivő, az üzenethozó, aki felkészíti a szíveket a király megjelenésére. Oké, úgyhogy itt vagyunk a történetünkben, hogy eljön a király, Jézus, és Keresztő János előkészíti a szíveket, és emberek elfordulnak a bűntől, odafordulnak Istenhez, bemerítkeznek, nem ezzel a keresztséggel, amelyen most fognak, hanem ők a János keresztségével merítkeznek be, és jön a király. Oké, és aztán Máté evangéliumában megyünk, eljutunk a 12. fejezethez, és Izrael népének a vezetői elutasítják a királyt. A király pedig megteszi azokat a messiási csodákat, amelyeket csak a messiás tehet, most ebben nem megyünk bele, meggyógyítja a vakon születettet, meggyógyítja a leprást, és meggyógyítja azt a néma és siket démonnal megszállt szemét, és ez a három messiási csoda. Bizonnyal eljött az Isten királysága, bizonnyal eljött a király. Oké? És Izrael azt mondja, nem, mi nem akarjuk ezt a királyt. Nem, mi nem akarunk. Emlékeztek, amikor Jézus megfeszítették, azt mondták, nekünk nem királyunk van, nekünk császárunk van. Pedig ő a messiás király. Oké? De most el van utasítva. Máté 13, stratégia vált. Jézus elkezd Isten királyságáról tanítani, de elkezd úgy tanítani erről, hogy ebben a korszakban, amelyben most is élünk, Krisztus óta, ebben az új korszakban, milyen Isten királysága, és mi Isten királyságának a jellemzője. Mik a jellemzői? Máté 13. Oké, és több dologról beszél, de az egyik, amiről beszél, az az, hogy a királyság nem szemmel látható módon jön el. Ez Lukás 17:20-ban, hogy Jézus azt mondta, hogy a királyság nem szemmel látható módon, mert Izrael így várta. Meg fog jönni a király, valószínűleg lovon, és egy hadsereg ővele, és ő fog uralkodni Jeruzsálembe, és az egész föld felett, és a királyság szemmel látható módon jön el, és innentől kezdve békesség és igazság országa lesz Izraelben, és az egész földön a messiással. És Jézus vált. És Jézus azt mondja, hogy ebben az időszakban a királyság nem szemmel látható módon jön el. El fog jönni az az idő, és ezt tudjuk a Bibliából, mind az ószövetségi bibliai proféciákból, mind az új szövetségi proféciákból, hogy el fog jönni, és Jenések könyvéből az az idő, amikor ezen a világon a királyság szemmel látható módon lesz itt. Ez az egy olyan módon, hogy itt lesz a király, Jézus, ezt úgy hívja a Biblia, a Jelenések könyve, hogy 1000 éves királyság, és ez a földi kor, a földi történelemnek az egyetlen olyan korszaka, ahol tényleg a békesség, és tényleg az igazság, és igazságosság fog uralkodni. Ez a világtörténelem fénypontja lesz, Jézus fog uralkodni a földön, Isten királysága itt lesz a földön szemmel látható módon, mindenki ismerni fogja a királyt, mindenki imádni fogja a királyt, és bővölködés lesz ezen a földön, ez egy különleges időszak lesz. És azt mondja a Biblia, hogy erre várhatunk. Sőt, azt mondja, hogy a szelidek örökölni fogják a földet, mondta Jézus. Ez azt jelenti, hogy azok, akik meghajtják a térdüket és a király előtt, és szelidek, ők, nekik részük lesz ebben a királyságban, és aztán másoknak pedig nem lesz részük ebben a királyságban nyilvánvalóan. És Máté 13-ban itt van 8 példázat, ahol Jézus beszél. Miről akar beszélni? Miről beszél? Mit akar hangsúlyozni? Olyan, tudjátok ezek Jézusnak a példázatai. Némelyek azt mondják, Jézus példázatai, csak így eltalálták az embereket, csak nagyon egyszerű volt. Azt látjuk, hogy Jézus itt kifejezetten homályosan beszél, hogy csak azok érthessék meg, akiknek van fülük a hallásra, és van egy nyitott szívük. De ez csak egy rövid bevezetés, nem, természetesen nem erről szeretnék beszélni, csak ez fontos, hogy megértsük. Úgyhogy itt jön az 5. példázat, amit Jézus elmond, egy történet, hogy Isten királyságáról ebben a korszakban. Oké? 44. vers, Máté 13, 44. Azt mondja, Jézus tanít, az előző versben azt mondja, hogy kinek van füle a hallásra, hallja. Ez körülbelül olyan, hogy elmond valamit, és az emberek Mit mondod? Fogalmam sincs. Tehát mit akar ezzel? Fogalmam sincs. Jézus ezzel sarkalja őket, hogy gondolkodjanak el azon, amit ő mondott. Akinek van füle a hallásra, hallja. Értem én ezt? Nem. Akkor gondolkodok róla. Oké? Tehát, és aztán elmondja ezt a példázatot. Ismét hasonlatos 44. versben. Az mennyeknek országa, az Isten királysága a szántóföldben elrejtett kincshez. Oké? És természetesen ma szeretnék szólni a bemerítkezőkhöz, és szeretnék szólni hozzánk, mindannyiunkhoz, hogy Jézus azt tanítja, hogy ebben a korszakban, a történelem ezen korszakában hasonlít Isten királysága, a királyság egy kincshez. Egy olyan kincshez, amely el van rejtve. Mindjárt megnézzük. Melyet megtalálván az ember elrejtett, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Oké? Három dologra szeretnék központosítani ebben a versben. Az első az az, hogy Isten királysága, és természetesen a király, a királyok királya, az uraknak az ura, az Úr Jézus, olyan ebben a korszakban, mint egy kincs, ami el van rejtve, nem nyilvánvaló az ember szemei előtt, nem nyilvánvaló a világ számára, de némelyek megtalálják. Oké? Tehát ezt a korszakot nem az jellemző, hogy mindenki megtalálja a világ legnagyobb kincsét. El fog jönni az a korszak, mikor szemmel látható módon jön el a királyság, mikor olyan lesz az Úr ismerete ezen a földön, és az Úrnak a dicsősége, ahogy a tenger, ahol a vizek betöltik a tengert. Az egész világon mindenki ismerni fogja őt, mindenkié lesz ez a kincs. De most ebben a korszakban, nyilván azok lesznek itt a királyságban, akiké ez a kincs, ezért lesz mindenki a kincs. De most ebben a korszakban ez egy elrejtett kincs. Gondoljunk bele, eljött az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt, mikor megszületett Betlehemben, sokan mentek, hogy hódoljanak? Sokan leborultak és imádták? Nem. Nagyon kevesen. Néhányan jöttek napkeletről bölcsek, és ők imádták távolról. De jöttek-e a farizeusok? Jöttek-e a vallási vezetők? Jött-e egész Izrael, hogy fogadja azt a királyt, akit 2000 éve várnak, Ábrahám óta, és a világ több ezer éve vár? A szabadító király. Nem, nem jöttek. De néhányan, mert ez hasonló a szántó, ő hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez. Mikor itt volt Jézus, Ézsaiás 53, egy messiási fejezet 800 évvel Krisztus előtt, azt mondja róla, hogy az ő ábrázata nem volt kívánatos. Jézus utált volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Elfordítottuk tőle az orcánkat. Nem volt vonzó, nem volt szép, különösen a kereszten nem volt szép. Olyan volt, mint az Ószövetségben a Szent Sátor. Az Ószövetségben a Szent Sátor, úgy is hívják ezt, hogy aranyház. Tömve volt arannyal bent. Bementél, minden arannyal volt borítva. Semmi nem volt, ami nem lett volna arannyal borítva. Kívül, mikor egy külső szemlélő megnézi a Szent Sátort, Isten lakhelyét úgymond, akkor kívül borzbőrök fették. Közönséges, hétköznapi szürke borzbőrök. Ilyen Jézus, ilyen Isten királysága, külső szemlélő számára borzbőrök, de aki bemegy, és aki
elkezd egy növekvő kapcsolatot ápolni vele, egyre inkább meglátja isteni természetét, szépségét, vonzását, vigasztalását és bátorítását. Belül tiszta arany. És látod, ez az, amit a bemerítkezők már megtapasztaltak egy kis módon, már beléptek, már megismerték régen Jézus hétköznapi, unalmas, olyan, mint mindenki más volt számukra, de most ő más, ő az Úr, ő a királyok királya, ő az uraknak az ura, ő a testet öltött Isten. Most ő egy igazi kincs, akivel Jézus, akivel egy bensőséges közösséget kezdünk el ápolni, és ez a bensőséges közösség egyre növekszik. Ez a kapcsolat Jézussal nem szűnik meg, hanem mélyebb és mélyebb, táplálóbb és táplálóbb, örömtelibb és egyre örömtelibb, egyre gazdagabb. Mert nem olyan, mint bármi más a világban, hogy az elején izgalmas, és utána unalmas, és egyre unalmasabb, hanem az elején borzbőr, és aztán egyre különleges és szebb, és vonzóbb, és táplálóbb, és megelégítőbb. Ahogy megismerjük Jézus szeretetét, ahogy megismerjük egyre jobban az ő feltétel nélküliségét, ahogy megismerjük egyre jobban az ő gondoskodását, hogy ő miként hordoz bennünket az ő tenyerén, megismerjük, hogy ő hogy pásztorol bennünket, megismerjük az ő vigasztalását, és ez a kincs számunkra ennyit ér az elején, és aztán ennyit ér, és egyre többen, és rájövünk, hogy ő ott van az életünkben. Az elejétől a végéig, mindvégig körbevesz bennünket, előttünk van, mögöttünk van, jobb oldalunkon, bal oldalunk, alattunk, felettünk, bennünk. Ezt fedezzük fel. Izrael ezt fedezte fel a pusztába. Képzeljétek el, 40 éven keresztül vándoroltak. Manna. Megint manna. Fürjek. Egy kicsit már unom ezt a fürj ízt is. Unom. Utálom. Ez Isten terve? Nem túl izgalmas. Ez Isten vezetése? Nem túl vonzó. Zúgolódtak. És nem látták, hogy Isten csodája. Annyira körbeveszi őket. Egy olyan földön, ahol semmilyen gondoskodás nincs. De nekik mannájuk van, nekik fűrjük van, nekik tűzoszlop van éjszaka, hogy melegítse és vezesse nekik, felhőoszlop nappal, hogy hűtse és vezesse nekik. Nekik Isten gondoskodása, a sarujuk nem lett elhordva, a ruhájuk nem lyukadt ki. Isten fenntartotta őt. És ezt fedezzük fel mi is, hogy Isten Jézuson keresztül jobban benne van az életünkben, mint gondolnánk. Ő jobban törődik, mint gondolnánk. Ő jobban szeret, mint gondolnánk. Ő az a kincs, akit megtaláltunk, nem nyilvánvaló mindenki számára. De hasonlatos az Isten királysága a szántóföldben elrejtett kincshez. Oké, második. Azt mondtam, hogy három észrevétel. Második. Melyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elmegy. Oké, ez a második. Tehát megtalál, a hívő megtalálta a kincset, és afelett való örömében tesz valamit. Oké, de öröm. Tudod, ezek a hívők, akik bemerítkeznek, és mindazok, akik már bemerítkeztek. Tehát, ismerünk valamit, nem, lehet, hogy nem sokat, de bárcsak többet, és bárcsak többet, és még többet abból az örömből, amely a kincs véget van ott az életünkben. Ez az öröm. És hogy mondjam ezt? Ez a kereszténység. A keresztény élet alapvetően erről az örömről szól. Az afelett való örömében erről az örömről szól. És hagyj mutassam ezt meg, erről az örömről szól. Lukács 15-ben van három történet, amit Jézus mond. Ez a három történet, ez, ez hasonlít egymáshoz. Ez az elveszett Junak a története, az elveszett drachmának a története, és a tékozló, az elveszett fiúnak a története. Ez a három történetben vannak közös pontok. Ezek a közös pontok, ezek. Egy, hogy az elveszett dolgok fontosak Istennek. Elveszett jó, annyira fontosak, hogy áldozatot hoz. Az elveszett drachma és a tékozló fiú. Kettő. Az az öröm, amely a megtalálásnak az öröme, és itt nem a mi megtalálásunk, hanem hogy Isten megtalált bennünket, annak az öröméről szól ez a három történet. Benne van. Az elveszett bárányt a nyakára veszi a pásztor, és örül, és elmondja másoknak is. A drachmát megtalálja az asszony, és összehívja az asszony barátait, és együtt örvendeznek. Jézus azt mondta, hogy eképpen örvendezés van a mennyben az angyalok közt, minden egyes bűnös megtérésénél. És a tékozló fiú, amikor megy haza, és teljesen lerongyolódott, és teljesen lefogyott, és teljesen büdös, és elszórt mindent, és megy haza lógó orral, és azt várja, hogy szidás kapjon, azt mondja, hogy az atya már távolról látta. És amikor távolról meglátta az atya, megindult rajta a szíve, odaszaladt hozzá, megölelte őt, és elkezdte csókolgatni. Sok csókolással kezdte el csókolgatni az ő fiát. És aztán fogta, kézen fogta, és visszavitte az atyai házba, és azt mondta a szolgáknak, hozzátok ki a legszebb ruhát. Ez az atya öröme. Hozzatok gyűrűt az ő kezére. Húzzatok szövetség. Hozzatok sarut az ő lábára. És aztán vágjátok le a hízott tulkot, és ünnepeljünk, és kezdjünk el, tudod, vigadni. És Lukács 15:24 azt mondja, hogy és kezdének vigadni. És miről szól ez? Arról az örömről, arról a hatalmas örömről, ami az ember és Isten találkozásában és közösségében van. Figyelj, a tékozló fiú kezdette örülni. Tudod mit? Én azt gondolom, ő annyira így már elmondta a bűnbánó szövegét. Csak így begyakorolta. Atyám, bocsáss meg nekem, nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek. Tudod, hagyd legyek egy a te béreseid közül. Csak így begyakorolta. Megy haza, az atya örül. Bemegy, a házban örülnek, mert az atya örül. Mindenki örül. Vágják a hízott tulkot. Már egyszerűen a parti megy. A tékozló fiú. Csak nem örül. Annyira benne van a saját kis életében. Hogy mondjam ezt? A mi örömünk az nem más, mint Isten felőlünk és rajtunk való örömének az átvétele. Értjük ezt? Értjük azt, hogy Isten nagyon örül nekünk. Nem csak egyszer, amikor visszajöttünk hozzá, akkor nagyon örült egy 10 percig, 2 napig, 2 hónapig, hanem Istennek van egy öröme a megváltottain, és ez az öröm, ez nagy öröm. Sofóniás 3:17 ezt mondja, az Úr a te Istened közötted van. Sofóniás 3:17. Erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, nyugszik az ő szerelmében, és énekléssel örvendez neked. Mit jelent ez? Ez ezt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor láthatjuk Isten orcáját, amikor csak láthatjuk őt, hogy ő milyen felőlünk, akkor tudhatjuk, hogy neki öröme van. neki öröme van felünk. Ez a bevégzett munka miatt van. Amiatt, amit Jézus tett, értünk, hogy Isten haragja ki lett engesztelve Jézus vére által. És most Isten minden gyermeke felől nagy öröme van, és teljes elfogadással fogadja el, mindenfajta hiányosságával, kudarcával, bukásával együtt. És erről szól, kezdének vigadni. Erről az örömről szól a keresztény élet, hogy ez a megváltásnak az öröme, Isten öröme, és aztán ez az öröm ránk ragad. Ismeritek ezt a verset 1 Péter 1-ben, a 8. verset? Ezt mondja, ez egy nagyon jó vers, figyelj, ezt mondja. Akit noha nem láttok, de szerettek. Akit noha most sem látjátok, de ismertek. És azt mondja, hogy kibeszélhetetlen és megdicsőült örömmel örvendeztek. Kibeszélhetetlen és megdicsőült örömmel örvendeztek. Ez ebből a bensőséges kapcsolatból jön Jézussal. Ebből a kapcsolatból, ahol egyre mélyebben megmaradunk ő benne, és ő megmarad bennünk. Megmaradunk ő benne, és az ő igéje megmarad bennünk. Mint a 23. Zsoltárban, ahol azt mondjuk, hogy az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Ahol azt mondjuk, hogy az én lelkem bővölködik. Köszönöm szépen. Bővölködik a lelkem bármilyen körülményben is, mert az Úr az én pásztorom. Tudod, ez az öröm. Ezt mondja, hogy ez a hívő megtalálta az elrejtett kincset, Isten királyságát, a királyt, Jézust, és csak van egy öröme, egy nagy öröme, egy nagy öröme, egy nagy öröme. Oké, úgyhogy harmadik, és befejezés. Azt mondja, hogy afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Mit tett itt a hívő? Azt mondja, eladván mindenét, amilyen van, elmegy és megveszi azt a szántóföldet. Tehát mit csinál? Áldozatot hoz, vagy megfizeti az árat, vagy lemond dolgokról, amelyek neki korábban kedvesek voltak, vagy fontosak, vagy korábban ezekért gürcölt, ezek voltak az élete középpontjába, és most ezek már nem annyira fontosak, nem fontosak, mert van valami, ami fontos. A kincs, Jézus. És most már ez nem fontos. El tudja engedni. Le tud mondani róla. Fel tudja ajánlani. Árat tud fizetni, ez a tanítványság. Mert nem fontos. Nem fontos többé. Oké? Figyelj. A keresztény életünkben ez egy fontos momentum. Vagy egy fontos dolog, hogy nem tudok ragaszkodni minden régi dologhoz, az én jogaimhoz, az én akaratomhoz, az én tervemhez, az én álmomhoz, az én kis életemhez, plusz a kincshez. Jó lenne mindent bezsebelni, nem? De csak nem így megy, és nem is annyira jó. Mert az egyiket elengedve tudom tapasztalatilag megnyerni a másikat tapasztalatilag. Ahogy Pál mondta Filippi 3-ban, azt mondta, hogy akiért most is, 8. versben, kárba veszni hagytam mindent, és szemétnek ítélek. Ez a trágya. Oké, ez görögül. Trágyának ítélem. Mindent, ami eddig igazán fontos volt, amiért eddig éltem, amiért eddig gürcöltem, amit eddig el akartam élni, ami eddig nekem így kell, most nem fontos. Kárba veszni hagyom, szemétnek ítélem. A Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagsága véget, akiért kárba veszni hagytam mindent, hogy őt megnyerjem. Filippi 3.10. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának az erejét. Erről beszélünk, hogy elengedni dolgokat, azért, hogy megragadhassam még inkább a tapasztalatomban őt, ezt a kincset. Oké. Okay. Kérdés. Ez mennyire egy kell, egy muszáj, egy olyan, hogy neked most ezt kell elengedned, neked most ezt fel kell adnod. Gyere ide, Dávid. Gyere ide. Neked, Dávid, fordulj meg. Így állj, így. Neked most ezt kell, tudod, kell, muszáj, még jobban, muszáj, kell. Tudod, mennyire így van ez? Tudod, mennyire így van ez a helyzet az életeddel? Tudod, ez a kereszténység. Összejövünk hetente, hogy így megcsavarjuk. Hátra csavarjuk egymás kezét, vagy emlékeztessük arról, hogy ez így kell. Tudod, összejövünk házi csoporton. Csak így emlékeztessük egymást, hogy ez kell. Szent kötelesség. Elnézést, Dávid. Ha Jézus, érted, ekkora áldozatot tudott hozni, akkor most neked is illene ezt valami módon viszonozni. Ha már így Isten gyermekévé lettél. Persze aztán néhány helyen még tarkítják azzal, hogy és azért, hogy Isten gyermeke maradhass. Vigyázz, széles az a kapu. Oké. Okay. Vigyázz. Tudod, és ez... Hol az öröm, Dávid? Csak miért nem örülsz? Miért nem olyan nagy öröm Isten tiszteletre járni? Miért nem olyan nagy öröm az Istennel való élet? Köszönjük. Oké? Okay? Oké. Okay. Tehát mennyire kell feladás, megnyerés. Megértjük, hogy ez így működik. Mindent nem tudunk egyszerre. Csak hagyj menjünk vissza a szövegünkhöz. Jó, a szövegünkhöz. A szent szöveghez. Az ikletett szöveghez, amit Jézus mondott. Mit mond? Azt mondja, hogy a felett való örömében elmegy és eladta mindenét. Azért, mert kellett? Azért, mert kötelező volt? Nem. Az öröm miatt. Az öröm miatt. És hogy mondjam ezt? Beszélhetünk szolgálatról, beszélhetünk az életünk lefektetéséről, beszélhetünk megnyerni az embereket, beszélhetünk olyan sok mindenről. De amikor ez nem abból a túlcsorduló életből és örömből fakad, ami a bensőséges közösségünk Jézus Krisztussal, és nem ebből jön, akkor mindez csak emberi izzadság és emberi fáradozás, és mindez igazából nem a lényeg. Lemaradunk a lényegről. Hanem ezen öröm miatt, a felett való örömébe elmegy, és azt mondja, figyelj, ez semmi, az eddigi életem semmi, ezek az eddigi céljaim nokedli, az eddigi álmaim semmi, ahhoz képest, amit találtam. Hát persze, hogy feladom. Persze, hogy átadom. És figyelj, figyelj. Ez a hozzáállás az öröm miatt, nem azért, mert kell, hanem az öröm miatt, hogy követők és engedelmeskedők és adakozók és szolgálók vagyunk, és egy lefektetett életünk van az öröm miatt. Isten ments! Nagyon, ezt látjuk az írásban, előjárókról beszél az írás 1 Péter 5-ben. Azt mondja, legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját örömmel és nem kényszerítésből. Nem ezért, nem a fizetésért, hanem azért, mert mi más tehetnék az én kis nyomvat életemmel, mint hogy odaadom Jézusnak. Jézus, használj engem, ahogy neked tetszik. Itt van az életem. És ez egy fordulópont. Ez egy fordulópont, ez egy meghatározó pillanat. Egy meghatározó lépés. És hagy beszéljek itt erről így befejezésként. Hogy azt mondjuk, hogy Uram, itt van az életem. És figyelj, a legnagyobb dolog, amit hívőként tehetek, hogy megértem ezt az örömöt, hogy megértem ezt a kincset, és azt mondom, Uram, itt van az életem, vedd és fogd, és figyelj, Uram, Istenem, használd az én életemet úgy, ahogy neked tetszik, bemerítkezők. Tudod, ha csak így ez az imátok, ha csak így ez az életetek, ha csak így fogjátok, és az életeteket Jézus kezébe teszitek, hogy Uram, Istenem, használd. Nem az én álmom, a te álmod. Nem az én tervem, a te terved. Nem az én célom, a te célod. Uram, itt van az életem. Ha mi mind csak így ebben az egyszerűségben élünk, és ez nem egy bonyolult élet. Uram, itt van. Mint ahogy ott volt a kisfiú, emlékeztek az uzsonnájával, az iskolai uzsijával, aki oda keveredett az 5000-hez, amikor Jézus volt, és a tanítványok, a 12, ott van az 5000, és már mindenki megéhezett, és akkor Jézus azt mondja, hogy etessétek meg az 5000-et, és a tanítványok néznek egymáshoz, hogy ez megőrült, honnan szedünk ennyi pénzt, ennyi kenyeret, tudod, mi van itt? És akkor egy azt mondja, hogy de van itt egy kisfiú, itt van az 5 kenyer és a 2 hala. És a kisfiú azt mondja, itt van, és Jézus a kezébe veszi. És Jézus kezében elég. Figyelj, ez annyira fontos. A te életed, a te és az én életem Jézus kezében, és Jézus kezén átmenve, bőségesen elég Isten tervében, bőségesen elég Isten céljában. Isten megtöri, és aztán megetett sokakat, és része vagyunk Isten munkájának, az öröm miatt. Oké, okay, Billy Graham, hányan hallottatok Billy Grahamről? Billy Graham 40-es években, a szolgálata kezdete előtt, csak így hallott liberális teológiát, és a liberális teológusok, akik azt mondják, ugye, hogy megkérdezik a Biblia szavahihetőségét és hitelességét, és összezavarodott ez a fiatalember. Követni akarta Isten, de nem tudta, hogy most már számíthat-e arra, hogy ez Isten igéje. És aztán egy éjszaka kiment, egy éjszaka sétálni, és elment egy focipályára, és felnézett a csillagokra, és a füvön letérdelt. És azt mondta, hogy Uram, én hiszek. Uram, én hiszem, hogy minden, ami itt van, az írásban, ez tőled van. Uram, én hiszem, hogy ami itt van, ez megbízható. Uram, figyelj, Uram, itt van az életem. Az életem a tied. És így indult a szolgálta. Az életem a tied. Az életem a tied. Ábrahám, 1 Mózes 15-ben, Ábrahám, akinek Isten ígéretet adott, és aztán azt mondja egy nap Isten, 1 Mózes 15-ben, Ábrahám, gyere ki a te sátradból, nézz fel a csillagokra. Ha meg tudod számolni, ennyi lesz a te utódod. És Ábrahám felnéz a csillagokra. Elkezdi számolni. Rájön, hogy ez egy rossz vicc. Úgy értem, hogy számolja meg. És azt mondja az írás. Hit pedig az Ábrahám az Istennek. Uram, hiszek. Uram, az életem a tiéd. Fordulópont. minden alkalommal, amikor így élünk. Kincs, elrejtett kincs, a felett való öröm, és eladom mindenemet, hogy még inkább megszerezzem, Uram, az életem a tiéd. Az forduló pont az én életemben, és forduló pont sok más ember életében az életem során. Ez ámulatos. És aztán végezetül a forduló pont az átadásban, a legnagyobb forduló pont a Getsemáné kert. Egy kert, ahol egyedül és magányosan ott van Jézus, ezzel a szívvel, Uram, az életem a tiéd. Atyám, távoztasd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. A te akaratod. És amint Jézus ezt kimondta, ott a Getsemáné kertben megszületett a kereszt. A legnagyobb fordulópont a világtörténelemben. Meghatározó pont az átadott élet miatt. Ez Isten hívása számunkra. Egy egyszerű és átadott élet. Nem azért, mert kell. Nem azért, mert Isten követeli. Nem azért, mert ő hatalmas és ki tudja csavarni a kezünket. Hanem a kincs miatt, Jézus miatt. A vele való bensőséges közösség és a túláradó öröm miatt. Növekvő módon azt mondjuk, nekem többé már az eddigi dolgaim nem jelentenek olyan sokat. Nem jelentenek, nekem most már ő. És feladom, megadom, átadom, és megnyerem, és ő használ. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a nagyon tiszta és egyszerű verset, amit itt olvashatunk az igétben. Köszönjük neked, hogy nem kell ragaszkodnunk mindenhez. Nem kell, hogy a saját kis életünk körül forogjon az életünk. Hanem itt a kincs ott lehet az életünkben, és ott van. Hogyha itt vagy köztünk ma, hogyha itt vagy köztünk ma úgy, hogy még Jézus Krisztust soha nem hívtad be az életedbe, akkor ő az a kincs számodra, ami átformálja az egész életedet. Mondd azt neki. Isten, megnyitom a szívemet. Köszönöm, hogy Jézus eljött a földre 2000 évvel ezelőtt, és meghalt a bűneimért, harmadnak feltámadott. Megnyitom a szívemet. Kérlek, bocsáss meg nekem. Légy a megváltóm. Köszönöm neked. És köszönjük neked, Urunk, ezt az ünneplést. Köszönjük, Urunk, mindazokat, akik már megtalálták ezt a kincset. Köszönjük, ahogy a veled való közösségünk és kapcsolatunk mélyül és bensőségesebbé válik, közvetlenebbé és személyesebbé. Urunk, köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk. Áld meg az ünneplés további részét, és mindenki azt mondta, hogy amen, amen, oké. Okay. Figyeljetek, így folytatjuk. A rendezett sorokban fel fogunk állni. Fel fogtok állni? Én már állok. Le fogunk menni az udvarra. És az udvaron találkozunk, ott a bemerítkező medencénél, és rögtön indítunk a bemerítkezésekkel és a bizonyságokkal, és lent folytatódik az Isten tisztelet a bemerítkezéssel. Oké, okay? Úgyhogy Isten áldjon, lent találkozunk.